Nagyon komoly dologról van szó, Small, folytatta a detektív. Ha elősegítette volna az igazság érvényesülését, ahelyett, hogy akadályozta, mindenképpen a javára vált volna a törvény előtt.
Pompás igazság, gúnyolódott a szökevény fegyenc. Kinek a zsákmánya volt, hanem a miénk? Igazság az, hogy azoknak engedjem át, akiknek semmi joguk nincs hozzá. Különben hallgassák meg, hogy jutottam hozzá én.
20 hosszú évet töltve a mocsaras, lázas vidéken, kezdte. Nappal a mangróverdőkben dolgozva, éjjel bezárva a sáros fegyenckunyhókba, moszkítóktól félholtra csípve, betegségtől gyötörve, tűrve a sötétbőrű felügyelők visszaéléseit, akiknek gyönyörűsége telt a fehér emberek kínzásában. Ilyen körülmények között érdemeltem ki az agra kincsét. S ennyi áldozatot azért hoztam volna, hogy megérdemelt jutalmamat más élvezze? Inkább akasszanak fel 20-szor, vagy fúródjon belém tonga egyik tüskéje, mintsem, hogy fegyházban nyomorogva éljek. S tudjam azt, hogy más valaki vígan éli világát a palotájában, abból a pénzből, amely jogszerűen engem illetne meg!
Small levette sztoikus állarcát, s vad dűvel dörögte a szavakat, miközben szeme szikrázott, szenvedélyes mozdulataira pedig a kezén élesen csörömpöltek a bilincsek. Csak amikor így láttam ezt az embert dühösen, féktelen haragra lobbanva, akkor értettem meg, milyen alapos oka volt Soltó őrnagynak arra, hogy megrémüljön, amikor arról értesült, hogy a becsapott fegyenc a nyomára bukkant.
Elfelejti, hogy mi mindenről semmit sem tudtunk, jegyezte meg Holmes nyugodtan. Nem ismerjük a történetét, s így nem ítélhetjük meg, vajon eredetileg a magáé a kincs.
Nagyon jól tudom, felelte Small, hogy ön az, akinek e karpereceket köszönhetem. De tisztességesen bánt velem, s én nem is haragszom önre. Ami történt, nyíltan és rendben történt. Nincs okom arra, hogy történetemet eltitkoljam, ha kíváncsi rá. Amit mondok, a teljes igazság lesz, minden betűje Istenemre. Köszönöm. Ide teheti a kezem ügyébe a poharat, hogy megnedvesíthessem az ajkam, ha a torkom kiszárad. Worcestershire-ból való vagyok, Pershore mellett van a szülőföldem. Ott ma is egész sereg Small él bizonyára, s gyakran gondoltam is rá, hogy egyszer fölkeresem őket. Csak hogy nem nagy becsületére váltam a családomnak, s mindig azt tartott vissza tervem megvalósításától, hogy valószínűleg nem igen fognak örülni a viszontlátásnak. Mind becsületes jámbor emberek voltak, kisgazdák, akiket jól ismertek és becsültek a vidéken, még engem mindig csavargó számba vettek. Nem sokáig voltam a terhükre. 18 éves koromban belegabajodtam egy némberbe, s csak úgy szabadulhattam meg tőle, hogy felcsaptam katonának, s a hármasokkal lementem Indiába. De sorsom úgy akarta, hogy ne legyek sokáig katona. Alig tanultam meg az egyenruhában mozogni és a puskával bánni, mikor egyszer meggondolatlanul fürödni mentem a Gangesbe. Szerencsére velem együtt fürdött az ezred legjobb úszója John Holder is, századunk őrmestere. Amint a folyam közepén evickéltem, egy krokodil úgy leharapta a jobb lábamat, mindjárt a térd alatt, hogy becsületére vált volna akármelyik sebésznek is. A rémület és a veszteség következtében elájultam, s megfulladtam volna, ha Holder el nem kap, és ki nem visz a partra. 5 hónapig feküdtem a kórházban, majd amikor végre ezen a csonka falábamon kibicekhettem az utcára, mint rokkant, s minden rendes foglalkozásra alkalmatlan embert kidobtak a hadseregből. Gonoszabbul meg nem tréfálhatott volna a végzet. Haszna vehetetlen nyomorék lettem, mielőtt életem 20. esztendejét betölthettem volna. De bal végzetem burkolt áldást rejtett magában. Valami Abel White nevű ember, akinek indigó ültetvénye volt azon a tájon, felügyelőt keresett, aki vigyáz a kulikra és dolgoztatja őket. Véletlenül barátja volt a kapitányomnak, aki megsajnált bal sorsom miatt. Röviden, a kapitányom ajánlatára elszegődtem Whitehoz, s mivel többnyire lóháton volt dolgom, csonkalábam nem hátráltatott a munkában, mert a térdemmel is jól tudtam irányítani a lovakat. Egész nap az ültetvények között kellett lovagolnom, hogy ellenőrizzem a munkásokat, s a lustábbakat ösztökéljem. A fizetésem elég jó volt. Kényelmes szállást is kaptam, s szívesen eltöltöttem volna életem hátra levő részét az ültetvényes szolgálatában. White barátságos ember volt, s gyakran betért kis kunyhomba, hogy pipázzon egyet velem, mert ott a távolban sokkal jobban szeretik egymást a fehér emberek, mint itthon. De hát soha életemben nem ment jól a dolgom hosszabb ideig. Egészen váratlanul, anélkül, hogy készülhettünk volna rá, nyakunkba szakadt a nagy szipolylázadás. Az egyik pillanatban látszólag még oly nyugodt volt India, mint Kent és Surrey. A következőben pedig 200 000 fekete ördög szabadult ránk.
Az ország valóságos pokollá változott. Önök, uraim, valószínűleg mindezt jobban tudják az újságokból, mint én magam, mert az olvasás nem kenyerem. Én csak azt tudom, amit a saját szememmel láttam. A mi ültetvényünk Muttában volt, közel az északnyugati tartományok határához. Éjszakánként láttuk, hogy az égbolt körös körül piroslik az égő erdők viszfényétől, s naponta tömegesen menekültek át az európaiak feleségükkel és gyerekeikkel együtt a birtokunkon Agra felé, ahol a legközelebbi csapattest állomáshoz ott. Abel White nyakas ember volt. Fejébe vette, hogy eltúlozzák a veszélyt, és azt hitte, hogy az egész lázadás, amilyen hirtelen támadt, épp oly hirtelen véget is fog érni. Továbbra is ott ült szokása szerint minden nap a verandáján, megitt a szokásos viszkijét, elszívta szivarjait, mi alatt a vidék lángokban állt. Természetesen én meg Dawson, aki feleségével együtt a számodásokat és a gazdaságot vezette, hűségesen kitartottunk mellette. De egy szép napon elkövetkezett a bukás. Én kint jártam az egyik távoli ültetvényen, s este lassan hazafelé lovagoltam. Egyszer csak valami furcsa dolog ötlött a szemembe, amely a meredek part szélén hevert. Lelovagoltam, hogy megnézzem, mi az, s amint odaértem, megdermet ereimben a vér. Dawson felesége volt darabokra tépve. A sakálok és a préri kutyák félig már fel is falták. Nem sokkal odébb maga Dawson feküdt arccal a földön, kezében üres revolverével, előtte pedig egy rakáson négy szipoly hevert. Megálltam, nem tudva, mit évő legyek, amikor hirtelen sűrű füstfelhőt láttam fölemelkedni Abel White tanyájáról, s csak hamar kicsaptak a ház tetején a lángok is. Ekkor tudtam már, hogy kenyéradó gazdámnak nincs rám többé szüksége, s csak saját életemet is eltékozolnám, ha belekeverednék én is ebbe a dologba. Onnan, ahol álltam, láthattam a bömbölő fekete ördögöket, amint piros zubbonyba bújva százával táncolnak az égőház körül. Néhányon felé mutattak, s pár golyó süvítettel fejem mellett. Erre elvágtattam keresztül a rizsföldeken, s késő este szerencsésen elértem Agra falait. Ám csak hamar kitűnt, hogy a városban épp oly kevéssé vagyunk biztonságban, mint máshol. Lázongott az egész ország. Ahol az angolok kis csapatokba összeverődtek, ott védekeztek, ameddig a lőszer tartott. De mindenhol másutt védtelen menekülők voltak. Milliók harcoltak százak ellen. Akik ellen harcoltunk, mind a mi saját válogatott csapatainkból kerültek ki. Olyan emberek voltak, akiket mi magunk képeztünk ki, mi magunk tanítottunk meg a fegyverrel bánni. És ez volt az egészben a legborzalmasabb. Agrában állomásozott a harmadik bengáli gyalogezred, egy osztály szikh, 200 lovasság és egy ütek tüzérség. Én a kereskedőkből és segédekből alakított önkéntes csapatokhoz csatlakoztam. Július elején Sahgunge mellett megvertük a lázadókat, így egy időre visszaszorítottuk őket, de a lőporunk kifogyott, ezért vissza kellett vonulnunk Agra városába. Mindenfelől csupa rossz hír érkezett. A térképről láthatják, hogy pont a lázadás közepén voltunk. Lakhau 100 angol mérfölddel távolabb fekszik, keletre, a Kampur körülbelül épp oly távol délre. De az ég mind a négy tájáról csak kínzások, gyilkosságok és erőszak híre érkezett. Agra nagyváros, vegyesen nyüzsögnek benne a vakbuzgó hívők és a legvadabb ördögimádók. Maroknyi csapatunk elveszett volna a szűk, zegzugos utcákban, ezért vezetünk jobbnak látta átkelni a folyón és a régi erdőben ütni tanyát. Ennél különösebb helyet nem láttam soha életemben. Területe roppant nagy, azt hiszem több holdnyi földet zártak körül falai. Csapatunk a vár újabb részében szállt meg asszonyokkal, gyerekekkel, élelmiszerrel és minden egyébbel együtt. De a vár régi része még tágasabb volt. Kígyózó sikátorok, nagy csarnokok, hosszú folyosók kereszteződtek benne oly tömegben, hogy valóságos útvesztőt alkottak. Ember nem is igen járkált benne, csak a skorpiók és a százlábúak tanyáztak üregeiben. Az erőd előtt a folyó hömpölygött, s védte is egyben. De a sok oldal és hátsó kaput természetesen őrizni kellett. A vár régi részében épp úgy, mint az újban, ahol csapataink táboroztak. Alig volt annyi emberünk, hogy az épület minden sarkára jusson, s az ágyukat kezelhesse. Ennél fogva lehetetlen volt a számtalan kapu mindegyike mellé őrséget állítani. Az őrparancsnokság az erőd közepén volt, s minden kaput egy fehér emberre bíztak, aki mellé 2-3 benszülöttet adtak. Az én parancsom az volt, hogy 2 szikhel az erőd délnyugati részén őrizzek éjjel néhány órán át egy kis félreeső ajtót. Ha valami gyanús dolgot vennék észre, süssem el fegyveremet, mire azonnal segítséget küldenek az őrparancsnokságról. Hogy támadás esetén megérkezik-e idejében ez a segítség, azt nem igen tartottam valószínűnek, mert az őrparancsnokság jó 200 lépésnyi távolságra volt, és sok termen és sikátoron keresztül vezetett hozzánk az út. Egyébként